listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Kodály Zoltán a magyar zene talán leghivatottabb és leghitelesebb képviselője. Munkásságát végig a nemzetéhez való hűség és az a szándék vezette, hogy az elnyomott és elmaradott ország népét felemelje, tanítsa és visszaszerezze elvesztett hitét önmagában. Hitt abban, hogy a magyar zene nem azonos a cigányok terjesztette népies, de nem igazán magyar zenével, ami oly sok más kiváló muzsikust, például Liszt Ferencet vagy Johannes Brahmsot is megtévesztett. Emellett igyekezett a magyar zenét megszabadítani a német befolyástól is. Mindezekben kitűnő segítőtársra lett Bartók Béla személyében. Népdalgyűjtő körútjaikon ezer számra jegyezték föl a már-már pusztuló félben lévő népzenét, és műveikbe beépítve megteremtették az igazi magyar zenét. Kodály számtalan, kisebb-nagyobb kompozíciójában használt föl népi dallamokat. Időt és fáradtságot nem kímélve írt zenepedagógiai műveket, mely a zeneoktatásunkba beépülve olyan zenei általános iskolarendszert hozott létre, amelynek csodájára jártak a külföldiek is. Erről majd még később lesz szó. Most egyik legnépszerűbb és legismertebb művét, a páva variációkat szeretném bemutatni önöknek. Röpülj, páva, röpülj kezdetű magyar népdalt Zémájer Vilmos gyűjtötte 1935-ben a Somogy megyei Surdon. A felvételt Bartók Béla jegyezte le. Quintváltó, régi stílusú népdal, ami azt jelenti, hogy a dal első két sora öt hanggal lejjebb megismétlődik. A régi stílusú népdalok között nagyon sok ilyen szerkezetű dallam található. A Röpülj, páva az úgynevezett pávadalok csoportjába tartozik, ezek a dalok a vármegyeházán sokszor igazságtalanul elítélt betyárok és jobbágyok szenvedéseiről szólnak. Szövege: Röpülj, páva, röpülj vármegyeházára, a szegény raboknak szabadulására. Felszállott a páva vármegyeházára, de nem ám a rabok szabadulására. Kodály erre az egyszerű dallamra építette föl a páva variációkat, amely egy nagyszabású, terjedelmes kompozíció. Ékes bizonyítéka annak, hogy miként lehet igazi magyar népzene alapján hatalmas, szimfonikus műveket alkotni. Következzék hát Kodály remek műve, a páva variációk.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Ma két különleges nevű településre látogatunk, az egyik Szlovákiában, a másik Magyarországon található. Nána, falu a felvidéken, Párkánytól 2 kilométerre északnyugatra fekszik, 110 méteres tengerszint feletti magasságban, északkeleti határát a Garan folyó alkotja, ez egyben a történelmi Esztergom és Hont vármegye határa is. 1157-ben második Géza királyunk abban az oklevelében említi először, melyben az esztergomi érsekségnek Sóvám szedésére jogot adományoz. 1530-ban a török támadása következtében a falu elnéptelenedik, s a 150 éves török uralom után szerbekkel telepítik újra, akik azonban néhány generáció után teljesen magyarajkúvá válnak. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, 1938 és 45 között újra Magyarország része. 1960-ban közigazgatásilag Párkányhoz csatolják, 1991 óta ismét önálló község. A napokban turul szobrot avattak Nána községben. Amint egy 2 méter szárny festávolságú turulmadarat annak az emlékműnek a tetejére helyezték fel, amelyet az első világháborúban elhunyt hős katonák tiszteletére állítottak még 1938-ban. Magyarországon is van nána, mégpedig kis nána. A Mátra alján található Gyöngyöstől körülbelül 25 kilométerre Egertől ugyanekkor a távolságra. Kisnána már a 11. században is lakott volt, sőt egyesek szerint már a honfoglalás előtt is éltek itt embercsoportok. 1543-ban a vár Losonci István kezén volt, de az írásos emlékek szerint ebben az időben a vitézségéről nem éppen híres Móri László védte, aki innen indult fegyvereseivel rablóportjákra a környék falvai ellen, míg 1543-ban a törökök kifüstölték fészkéből, lerombolva a vár jelentős részét is. A török hódoltság után 1716-ban újra benépesítették a mátraaljai falut. Kisnánára Árva megyéből érkeztek az első szlovák telepesek. A vár tövében ma is álló szlovák parasztház berendezési tárgyai a korabeli paraszti életvitelt mutatják be, szabad kéményes konyha, tüzelőpatkával, fűtetlen tiszta szoba, vetett ágyjal, menyasszonyi kelengyével, a hátsó szobában csonkakúp alakú kemence ülőpatkával. A Mátra déli lábánál Kisnána községnek belterületén egy kisebb domb tetejét foglalja el a restaurált középkori vár tömbje, mely a késő középkori magyar nemesi rezidenciák egyik legszebb emléke. Története jól mutatja a földesúri lakóhelyek fejlődését és átalakulását. Napjainkban a Mátra alja vonzó történelmi műemléke, melynek falai alatt nyaranként látványos várjátékokkal idézik fel a letűnt múltat. Fejezzük be ezt a mai barangolást az alvó sárkány legendájával. A helybeliek úgy tartják, hogy egyszer régen egy szerencsehozó sárkány élt a Mátra erdeiben. A falu népe és birtokosai is szerették és tisztelték ezt a sárkányt. A Kompolti család utolsó férfi tagjának halálakor a sárkány megsiratta a családot, és mivel a vártemplomban helyezték örök nyugalomra a falu urát, a sárkány leereszkedett a vár kútjába, hogy mellette lehessen. Ezer éves álom vette így kezdetét. A legenda úgy tartja, hogy az ezer év letelte után a sárkány felébred, a várfalak újra felépülnek, a lovagok pedig visszatérnek és őrködnek a szeretet és béke felett. Ám amíg ez az idő eljön, a sárkány addig is szerencsét hoz azoknak, akik leheletét belélegzik, ha ásít. Hogyan? Egy pénzérmét kell a vár kútjába dobni, s ha nem hallatszik, akkor ásít a sárkány, így az érme a nyitott szájába hull. Ellenben, ha koppan a pénz, akkor a sárkány alszik, s a pénz a pikkelyére esett. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Nagy Magyarországra utazóknak!
az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk a Magyar Ház tagságának figyelmét, hogy október 14-én, vasárnap délután 3 órától kerül megrendezésre az őszi tagsági gyűlés. Részt venni és szavazni csak érvényes tagsággal lehet. A gyűlést megelőzően 11:30 és 2 óra között lángos vásárt tartunk. Nagyobb mennyiség megvásárlásánál kérjük, rendeléseiket adják le a háznál. Október 22-én hétfőn 18 óra 30-as kezdéssel Magyarország lelkülete Spirit of Hungary címmel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadását tekinthetik meg Kanada Történelmi Múzeumában. Forradalom és gyökereink néptáncban és zenében. Művészeti igazgató Zsurávszki Zoltán a rendezvényt Magyarország Kanadai Nagykövetsége támogatja. Bővebb információkat a honlapunkon találnak. Értesítjük Önöket, hogy az október 23-ai nemzeti ünnepet az ünnephez közeleső vasárnapon, október 21-én rendezzük meg a Magyar Házban, amelynek részleteiről a későbbiekben beszámolunk. November 4-én ugyancsak megemlékezünk az 56-os forradalom leveréséről, délután 3 órai kezdettel koszorúzásra kerül sor az 56-os emlékműveknél, a Beechwood-i temetőben, valamint a Maple Islandon. Kérjük, minél többen róják le tiszteletüket az 56-os hősök és forradalmárok a nemzetért hozott áldozata előtt. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Kedves hallgatóink, Kodályról, mint zeneszerzőről már sok szó esett ebben a műsorban. Most egy másik tevékenységéről szeretnék beszélni, és pedig a zeneoktatás terén végzett úttörő munkásságáról. Már említettem, hogy milyen fontos volt számára az igazi magyar népzene, melyet felhasznált műveiben, de ugyanilyen fontosnak tartotta, hogy a felnövekvő fiatalok ezt a zenét anyanyelvként szívják magukba. Ezért figyelme az iskolai oktatás felé fordult. Maga köré gyűjtötte a zenetanárok legjobbjait, és segítségükkel kialakult az úgynevezett Kodály módszer, ami 60-as évek körül már olyan figyelemre méltó eredményeket produkált, ami felkeltette a külföld figyelmét is. Feleségem Bea közvetlen közelről figyelhette meg ezt a folyamatot, hiszen az első pesti zenei általánosba járt, és kapcsolatba került Kodállyal is. Ezzel kapcsolatos élményeiről kérdezem most őt.
1954-ben alakult Budapesten az első énekzenei általános iskola. Ide irattak be a szüleim, akik különben zeneszeretők voltak, de igazából nem zeneértők. Édesanyám azóta is, haláláig is operaházban bérletes látogató volt, és hangversenyre járt, de bizony nem tudott jól énekelni, édesapám pedig fül után ügyesen hegedült fiatal korában. Tehát ennyi volt az én zenei hátterem, hogyha meggondolom, úgy nézem, akkor én soha nem lettem volna zenész, ha nem jártam volna ebbe a nagyon híres, később nagyon híressé váló Lorántffy Zsuzsanna úti énekzenei általános iskolába. Megjegyzem itt most mellékesen, hogy a mostani Kaláka együttes tagjai is az életrajzukba beírták, hogy ugyanebbe az iskolába jártak. Szóval nagyon-nagyon sok zeneszerető és zeneértő embert bocsátott ki ez az iskola, és azt is mondanom kell, hogy itt nem az volt a kérdés, amikor az iskolába bejutottunk, hogy mi ügyesek vagyunk-e és jól tudunk-e énekelni, hanem az volt, hogy csináltak ugyan egy felmérő tesztet, de ezt csak maguknak csinálták, kíváncsiak voltak, hogy azok, akik igazán nem tudnak egyáltalán énekelni, vagy a legegyszerűbb kis ritmust se tudják eltapsolni, hogyan fognak fejlődni, és mi lesz belőlük. És ezután meglepő eredményekre jutottak, mert bizony mindenki képes volt arra, hogy jól zenéljen, szeressen zenélni. Tehát az volt Kodály egyik gondolata, hogy olyan embereket kell nevelni, akik igazán megtanulják, megérzik, hogy milyen is a szép zene, magukévá teszik, és aktívan művelik. És ez az egyik legfontosabb dolog az életben. Kodály Zoltán egyik alapelve volt az, hogy azt mondta, legyen a zene mindenkié. És ezt egész életében, és különösen az élete utolsó évtizedeiben arra váltotta, hogy nagyon-nagyon sok gyakorlatot írt, zenét írt, kórusművet írt, amivel aktívan zenélő emberek még jobbak lettek a zenélésben. Kodály azt remélte, hogy minél többen aktívan tudnak majd zenélni, mivel ilyen komoly zenei képzésre tettek szert, amire mód lett a zenei általános iskolákban, és ezt tovább akarta vinni a gimnáziumukba is, amiben kicsit kevesebb sikere volt, mert bizony, amikor a 75. éves születésnapja volt, akkor ajándékként azt kellett kérnie, hogy ne töröljék el a gimnázium első osztályában az ének-zene oktatást. Azt hiszem, hogy a mai időben is anyagi okok miatt már a zenei általános iskolák száma is csökkent. Fordított mértékben, ahogy Kodály elképzelte, hogy minél több ember aktívan fog zenélni fiatal korában.
Tudsz valami személyes élményre visszaemlékezni Kodállyal kapcsolatosan?
Igen, természetesen. Viszonylag sokszor találkoztunk vele. Az iskolába többször előfordult, első feleségevel, Emma nénivel, és több kép is készült róla. Az egyik, amikor éppen egy harmóniai gyakorlatot ír fel, amit mi ügyesen megoldottunk, azt hiszem, meg volt elégedve velünk, de ezen kívül a lakásán is voltunk később, főleg később, amikor már egy kamarakórusban énekeltünk, ugyanezzel a tanárral, aki az általános iskolában is tanított, Csik Miklósnak hívják, és országos hírnevre tettünk szert, és aki mit tudom, kamarakórus kategóriában nyertünk is. Sokat voltunk nála, és az is mindig aranyos volt, utána tanár úr kérdéseket tett fel, és akkor a tanárunk azt mondta, hogy az menjen az első sorba, aki nem akar zenei pályára menni, mert a tanár úr annak örül a legjobban, hogy azok is énekelne. Ezen kívül még szeretném megemlíteni, hogy nagy hálával tartozom Kodály Zoltán második feleségének is, Saroltának, akinek a segítségével a Kodály szimpóziumot tartotta Kecskeméten, és 1970-ben és 72-ben is ott részt vettem tolmácsként. Úgy éreztem, hogy Kodályék annyit adtak nekem, hogy ezzel párhuzamosan megkérdeztem Saroltát, hogy tudok-e segíteni, és akkor azt említette, hogy igen, tudok, ha úgy gondolom, akkor a Kodály könyvtárban kellene egy kis összeírást csinálni, vagy rendezést csinálni, amiben kategorizáljuk Kodálynak a könyveit. Tehát én eljárogattam aztán Kodály lakására, és nagyon nagy meglepődéssel tapasztaltam, hogy mennyi filozófiai tárgyú könyve van, természetesen más nyelven Hegel és többiek könyveit is tartotta, és nagyon-nagyon széles érdeklődésű, nagyon-nagyon nagy tudású ember volt Kodály. Ez a könyvtárából is kiderült.
Most akkor talán arról beszélj egy pár szót, hogy mi történt a zeneoktatással, hogy figyeltek fel rá a külföldiek, és mi lett a következménye ennek?
A zeneoktatás kiváló minőségére már az 50-es években felfigyeltek, de igazán a 60-as években lett olyan mértékű az érdeklődés, ami azt eredményezte, hogy a világ minden részéről zenetanárok, zenekedvelők jöttek, és megfigyelték, hogy mi is történik ebben az országban. A mi iskolánkban is több igen kiváló zeneszerző, zeneértő ember jött, akik figyelték, hogy mi mit csinálunk. Abban az időben minket nem is érdekeltek a vendégek, kivéve néhányat. Ez egyik volt Yehudi Menuhin, nagyon híres hegedűművész, aki azt mondta a látogatása végén, hogy bizony nagyon meggondolja, hogy esetleg ide küldi a gyerekeit oktatásra, de azt hiszem, hogy talán azért nem tette, mert végül is talán nem gondolta, hogy magyar nyelven tanuljanak a gyerekei, de zenei szempontból óriásinak tartotta azt, amit itt nálunk tapasztalt, és máig a szemem előtt van az, amikor ő is zenélt nekünk, és mi is számára. Ugyanígy Sosztakovics, aki szintén egy nagyon híres zeneszerző, ő is nagyon nagyra tartotta azt, amit a mi iskolánkban látott. Mindez Kodály közreműködésének az eredménye, de ezek után aztán, mivel minél többen hallják azt, hogy itt valami nagyon érdekes történik, egyre többen jöttek, és aztán a 60-as évek második felében már mindenfelé, így többek között Kanadába is a 60-as évek legvégén kijöttek az első zenetanárok, többek között Bartalus Ilona, aki nagyon híres tanár, később aztán még Magyarországon is, amikor visszatért oda, tévéműsort csinált, Takács Miklós, és még Jóné Andrássy Éva, jó néhányan itt Kanadában már megkezdték a működésüket, mielőtt mi kijöttünk 1972-ben.
És aztán utána mi történt?
Amikor mi kijöttünk, csak egy egyéves szerződésre jöttünk ki, amiből kettő lett, iskolában kellett tanítanunk, és azt kellett bebizonyítani, hogy bizony az itteni kanadai gyerekek ugyanolyan ügyesek, mint a magyarok, amiben sohasem kételkedtem. Két iskolában, illetve három iskolában napi énekórát tartottam. Tanárokat képeztünk ki, egyetemi tanfolyamokat tartottunk Ottawai Egyetemen, aztán a Torontói Egyetemen, és azt hiszem, hogy nagyon sikeres volt az itteni két éves működésünk, és utána pedig valaki más jött ki helyettünk, hogy valamennyire tovább folytassa a munkát. A gond abban volt, és azért is láttunk kevesebb zenei érdeklődést most Ottawában, mert a zenetanárképzés nagyon-nagyon alacsony fokú, és hiába tanítunk mi gyerekeket magasabb fokon zeneművelésre, zeneszeretetre, nem volt tanár, aki ezt tovább vitte volna, vagy akiket mi tanítottunk, az egy kicsivel jobban tudta, mint a gyerekek, akikkel mi befejeztük a második évet, és aztán nem volt igazán továbbfejlődés, mert jól képzett tanárok az nagyon-nagyon fontos bármilyen zenei oktatáshoz.
Melyik másik városokban tanítottál még itt Kanadában?
Brandonban, Manitobában 6-szor tanítottam, Winnipegben, ami szintén Manitobában van, és Victoriában tanítottam még ezen kívül.
És a brandoni működésednek következményeképpen mondhatnánk, történt az, hogy az elmúlt héten megint meghívtak Brandonba egy Kodály konferenciára. Mi történt itt?
Nagyon nagy örömmel fogadtam el a meghívást, mert Brandon számomra, és azt hiszem mind a kettőnk számára mondhatom, egy nagyon fontos hely volt, amikor kijöttünk Kanadába, és bizony, mint friss emigránsok, nagyon nehéz helyzetben voltunk, Brandon volt az első, ahonnan meghívást kaptunk, és ez később is folytatódott. Brandonban nem csak a szolfést és a többi zenei tantárgyakat tanítottuk, hanem élőzenei gyerekcsoportokat szerveztek, és zenetanárok előtt kellett bemutatni, hogy egy néhány foglalkozás alatt milyen sokat fejlődnek a gyerekek. Szerintem ez jó példa volt a tanároknak. Aztán most az utóbbi időben valahogy lecsökkent az érdeklődés, de megint mondhatom, hogy ez évben Kanadában 5 helyen újabb nyári tanfolyamokat szerveztek, ahol Kodály módszer zenetanítási képzés folyik. Szóval újabb tanárokat képeznek ki, ami egy kis reményre ad okot.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy a Kodály módszer továbbra is sikereket fog tudni felmutatni Kanadában és más országokban is.
Én is köszönöm.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes, új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Goes by, and I've been holding everything inside. But now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you. But I can see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally. Some way you move. There's a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. Through, I believe in you.
times when you feel worthless, like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over, I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through.
Left a little empty-handed. So if you're out there barely handed,